Tarcsai László, ha nem szólasz. Persze, 20 éve, hogy elváltunk a Pataki József társulatától. Sok felhő vonult el azóta Albion felett. Egy tenger feküdt közöttünk, és egy szakál. Mert szakált neveztettél, Cimbora. Ó, én azóta is szerencsétlen vagyok. A természetben nincsen más vesztes, csak én. Csak én. Jól van, jól, öreg, mondta Pruzsinszki, kibontakozva az ölelésből, és elfogadva a pertut. De térjünk a dologra. Vállalod-e a dolgot, vagy nem? Vállalom. Hogy ne vállalnám, de bizonyos föltételek mellett. Hadd halljam őket. Hát, igen olcsón csinálnám meg a komédiát, sokat engednék az árból, pedig szabott ár, barátom, szabott ár, ha az a súlyos föltétel nem volna, hogy az árvalánykát visszük a Pongrácz grófhoz túszul. Tudod, az emberben mégis van valami, ami megmozdul, van egy kis lelkiismeret. Én ugyan nem ismerem a hajadont, de a szívem fáj, igazán fáj. Nem lehetne mással pótolni? Például? Lengefi elgondolkozott, hegyes borostás állát nyomkodva, azután behunyta apró szemeit, és szelíden mondá. Például a feleségemmel. Pruzsinszki kirúgta maga alól a széket, és elkezdett kacagva keringeni a szobában. Jaj, is hátba, hamar is hátba, Lengefi, mert asztmatikus vagyok, mindjárt megfúlok. Akasztófára való kék szakál, hát a feleségettől akarnál megszabadulni a mi révünkön. Nos, lássuk, mennyi esztendős és csinos-e? No már, nagy zsivány vagy, Lengefi, de reménylem, nem igazi feleséged. Tudod, amint nálunk szokás, most 30 éves, elég csinos, de... De meguntad, és már más van kinézve. Értelek, Lengefi. Látni akarod? Behíjam. Felugrott és kikiáltott. Katarina! De Pruzsinszki a szájára nyomta a kezét. Nem, ne bánsd! Maradjunk egyelőre az eredeti terv mellett. Meg lehet, hogy reflektálni fogunk ajánlatodra, meg lehet, de most még a kisleánnyal együtt megy az alkú. Hát, mit kérsz? 50 forintot. Egy garast se többet 30-nál. Becsületemre mondom, nem lehet. Pruzsinszki megfogta a kilincset. Hát ördög vigye, legyen 35. Lesz 40, szólt a direktor a Pruzsinszki tenyerébe csapva. 35-nél nem mehetek tovább, csak annyira hatalmazott fel a budetini parancsnok. Így is 5-5 forint jut a színészekre, neked magadnak 10, s mondjuk, hogy apró költségekre 5. Összesen 35 forint.
Hát a titoktartásért?
Vágott közbe Lengefi. A titoktartás se lehet ingyen, azért is számíts fel 5 forintot. Pruzsinszki a fejét rázta. A titoktartásért semmit se fizetünk, hékás. Majd bolond vagyok én, ugye? Bátran beszélheted a dolgot holnaptól kezdve. A lengyel, aki, mint tudjuk, színész is volt valamikor, ravaszul mosolygott, jól ösmerte ő a maga emberét. Olyan általános hazug hírében állott Lengefi, hogy annak a fecsegése nem veszedelmes. Csodaszerű kalandjaival azon időkből, mikor, mint szerződés nélküli vándorszínész végigkóborolta az országot, azon táplálkozván egész nyáron, hogy ahol legelő tehenet látott a mezőn, alája kuporodott és megszopta, úgy elrontotta örökre a szavahihetőségét, éppen csak az szükséges, hogy ő mondjon el valamit arra nézve, hogy azt senki se higgye. Megállapodván a részletekre is, Pruzsinszki vígan sietett a vendéglőbe.
Thank you. Nap már alacsonyan járt. A Jágovicsék óráján kijött a kakukk, és hetet kiáltott egymás után. No, ez bolond dolog, káromkodott Pongrácz István gróf, Nedecvár ura, kitörölve szemeiből az álmot. Átaludtam az időt. De a menetelés végre is kellemesebb éjjel, mint nappal. Eredj, Pruzsinszki, add ki a parancsot, nyergeljen a tábor! Zsolna városának honvéd parancsnoka közbeszólt. Megálljatok! Megállj, Pruzsinszki! Nem mehettek! Nem eresztelek! István gróf felugrott, és a kardja után szaladt, mely egy szögletbe volt támasztva. Aztán felfortyanva kérdé. Mit akarsz ezzel mondani? Erőszak ez, vagy mi? A honvéd parancsnok ünnepélyes pózba vágta magát. Üdv a fegyvereidnek, kedves rokon! Nem arról van itt szó, hogy én akadályozzalak, csak a hadiszokásokra akarlak figyelmeztetni, a lovagi erkölcsökre. Biztos forrásból jelenthetem, hogy Beszterce város, táviratilag értesülvén haragodról és hadait közeledéséről, még azon órában hódoló követséget menesztett elédbe Zsolnára. A követség úton van, azt tehát itt kell bevárnod. Szemlátomást gömbölyödött István gróf arca, majdnem olyan pufók lett, mint Bátori Istváné a Matejkó képén, s a szemeiben is megcsillant valami zöldes, diadalmas zománc. Megszeppentek hát a gyávák. Tudtam, gondoltam. Nos, tehát bevárjuk őket a hadi szokások értelmében. Egészen felvillanyozta a hír, mintha kicserélték volna. Tett, vett, rendelkezett, legott összehívta Bakrát, Kovácsot és hadnagyait, haditanácsot ülni. A zsolnai honvéd parancsnok is részt vett a megbeszélésekben, ahol is sok szó és még több bor ontatott, akörül forogván az eszmék, hogy hol és miként fogadják a hódoló követeket. Pruzsinszki, a lengyel, a Hricsói dombot mondta a legalkalmasabbnak, ott a festői várzsomok mellett, lobogó fáklyák fényénél impozánsan venné ki magát a sereg, mert úgy lehetne elhelyezni, hogy nagyon soknak látszassék. Kovács uram, a Nedeci várnagy hadsegéd, a vágpartját ajánlotta, ahol most fekszenek a hadak, és ahol az égő fáklyák kísérteties fénysávokat vetnek majd a vág tükrére. Végre is, szavazat többséggel, a Kovács indítványa győzött, azon indoklással, hogy ez már azért is alkalmasabb hely, mert ha a követek netalán illetlenül viselnék magukat, mindjárt ott be lehet őket haigálni a folyamba. De felmerült ott sok más kérdés is a ceremóniára nézve. Csatarendben legyen-e a sereg? Lovon üljön-e István gróf? Vagy valami fatönkön? Igen ám, csak hogy a fatönkhöz tigrisbőr kellenék, amivel be lehetne teríteni. Az pedig nincs. Hát csak hadd üljön a vezér nyeregben. Meghányták, megvetették a legapróbb részleteket. István gróf előre megy, seregét elrendezi és élére áll, míg ellenben Pruzsinszki és Kovács uram a vendéglő előtt várják meg a besztercei követeket és elvezetik a táborhoz. Úgy elröpült az idő, mintha madár volna. Leszállott az éj csendesen, andalogva, kacérkodón, nem a nagy, nehéz, sűrű fekete palástját hozta, hanem lenge fájt lát, melyen átlátszanak a föld bájai, a bujafák, füvek, virágok. A vág kéklő vizén ott szaladgál egy ezüst emberi kép más, a hold. Mint egy odalehelve reszket a füzek árnyéka a fodros habokon. A parton lobogó tábortüzek égnek. Néha egy-egy paripa nyerít fel. A tábortüzek körül marcona alakokra veti fényét a megbolygatott zsarátnok. Csend, nyugalom ül azon kívül a tájon. Csak egy-egy tovaúszó, fával rakott tut